Önök az MCC Podcastet hallgatják.
Üdvözlöm mindenkit, ez itt a Matthias Corvinus Collegium podcastja. Én Heltai Péter vagyok, az adás házigazdája, és ezzel az alkalommal köszöntjük a stúdióban Kozma Vízkeleti Dániel családpszichoterapeutát, klinikai szakpszichológust.
Szervusz Péter, üdvözlöm is a kedves nézőket.
Aki egyben a Matthias Corvinus Collegium pszichológiai iskolájának a vezetője, illetve azon belül a családműhelynek is vezetője, mentora, koordinátora. Még egyszer köszönjük szépen, hogy itt vagy velünk és eljöttél. És pont azt beszélgettük előzetesen, hogy talán ez lesz a egyik legkattintottabb podcastunk a címadás alapján mindenképpen, és a tartalomban is sok mindent fogunk érinteni, mert hogy azt a címet adtuk neki, hogy tényleg nehezebb ma párt találni.
Nagyon tudok ehhez kapcsolódni, nekem is az a tapasztalatom, hogy szoktam ismeretterjesztő előadásokat tartani érdeklődő közönségnek. És valahogy az elmúlt 2 évben, ha azzal hirdettük meg, hogy párválasztás a téma, pártalálás, akkor 11 néhány előadásnál teltházat lehetett csinálni. Igen, és 1-2 nap alatt elfogytak a jegyek, míg egyszer próbálkoztunk meg a szervező barátaimmal azzal is, hogy arról tartsunk előadást, hogy hogyan lehet megtartani egy kapcsolatot. Mi a titka annak, hogy hosszú távú elkötelezett kapcsolatban éljünk, és ott azt hiszem nem is lehetett minden jegyet eladni egyetlen alkalomra sem. Szóval, hogy valahogy tényleg mindenkit az érdekel, hogy hogyan keressünk párt, hogyan találjunk, mint hogyha tényleg a választáson múlna minden, és ez lenne a mai életstílusunkban sokkal nehezebbnek tűnő, mint esetleg korábban.
Igen, mert azt gondolná az ember, de erről majd a későbbiekben talán konkrét példák mentén is beszélünk, hogy hát pont hogy könnyebb, mert megnyílt előttünk az internet, nagyon könnyű utazni, tehát egy csomó olyan határ vagy gát lebomlott, ami akadályozná az embereket az ismerkedésben, és mégis mintha sok minden kicsit nehezebb lenne, de szeretném, ha egy kicsit távolabbról indítanánk, és arról beszélnénk, ha már kihegyeztük így a nehezebb szócskával, ez valamit sejtett, hogy milyen tendenciákat látunk ebben az időszakban, vagy ebben a korszakban, hogy az emberi kapcsolatainkat nehezebb úgy általában kialakítani, vagy megtartani akár családban, mert ugye a családi kapcsolatainkban azokat nem választjuk ilyen módon legtöbbször, munkahelyi kapcsolatainkban, barátságainkban, és ebbe a párkapcsolat is beletartozik, hogy mit látunk ezen a területen.
Valóban az a tapasztalat, és ez termelte ki az én hivatásomat. Manapság mindenki pszichológiát akar tanulni, a legnépszerűbb szakok között van, és azon belül is mindenki család meg kapcsolatterápiát akar tanulni. Szóval nagyon-nagyon népszerű lett, ugyanis valóban azt tapasztaljuk, hogy egy olyan életmódot alakítottunk ki, így itt a 21. század elején a európai kultúrkörben, ami nagyon sok mindent megkönnyít. Megkönnyíti az online kapcsolattartást. Több száz vagy akár több ezer ismerősünk, barátunk, idézőjeles barátunk lehet. Több száz telefonszám van a telefonkönyvünkben. Szóval, hogy egyfelől valóban a kapcsolatok számossága nagyon megnövekedett. Ugyanakkor az a tapasztalat, hogy mintha ezzel párhuzamosan a kapcsolatok elmélyítésére sokkal kevesebb időt szánnánk. A telefonunkat föltöltjük naponta, az autónkat rendszeresen elhordjuk szervízbe, a kazánokat is átnézetjük ilyenkor a fűtés szezon elején, azonban valahogy úgy alakult, hogy azokra, akik igazán fontosak számunkra, és hát bízom azért benne, hogy sokunk számára a párunk ilyen, meg családunk, származási, meg alakított családunk tagjai szintén ilyenek, kevesebb energiát szánunk, olyan életmódot élünk, ami egy picit túl van pörgetve a idegrendszerünkhöz képest. Szóval, hogy más lenne az embernek a természetes tempója, ehhez képest fölvettünk egy nagyon magas fordulatszámot. Ez egyrészt lemerít bennünket, az urbánus életmód nagyon magas kontaktszáma, hogy ha csak végig gondolom, hogy ahhoz, hogy ide most erre a beszélgetésre eljöttem, hogy találkozunk, nagyon-nagyon sok emberrel találkoztam, a buszmegállóban, a közösségi közlekedésben, beugrottam kisboltba, ott is rengetegen
voltak.
Közben
négyen írtak a Facebookon, amúgy, igen, vagy
igen,
SMS.
Igen, rá. Folyamatosan mindannyian kapcsolatban voltunk, szóval nagyon-nagyon magas a kontaktszám, és ez pont azt az energiát használja el belőlünk, amit amúgy a számunkra fontos személyekkel való kapcsolattartásra szánnánk. Tehát mire oda jutunk, hogy de jó lenne fölhívni édesanyámat, régen beszéltünk, jó lenne váltani pár szót, akkor azt érezzük, hogy ma már annyi emberrel találkoztam, annyi emberrel beszélgettem, annyi ember rám írt különböző üzenetközvetítő szolgáltatásokon, hogy így már...
Na, betelt az ember egy kicsit.
És inkább egy picit úgy bevackolnánk magunkba. Ennek láthatjuk jeleit. A közösségi közlekedésben nagyon sokan úgy utaznak, hogy ilyen lelki korlátokat képeznek maguk köré, bedugják a fülüket egy fülessel, hogy ne lehessen hallani az izgalmas beszélgetéseket, belemélyednek a telefonjukba, vagy valamibe, bízom benne, hogy gyakran könyvbe, vagy folyóiratba, de minden esetre úgy elvonulunk, mert ez a túlhajszoltság és túlterheltség, ez elveszi ezt az energiánkat, és ezért szeretnénk egy picit úgy begubódzni, keressük ennek a módját. Ez természetes emberi jelenség, szóval hogy ezt nem rossz indulatból tesszük, azonban valóban van egy ilyen, hát hogy úgynevezem mellékhatása, aminek tekintetében ugye kérdezzük meg kezelőorvosunkat, gyógyszerészünket, meg a pszichoterapeutánkat, szóval úgy van egy ilyen mellékhatása, hogy az igazán fontos kapcsolatokra kevesebb energia jut, már pedig amit nem ápolunk, nem gondozunk, nem törődünk vele, az sajnos visszafejlődik, ez úgy igaz a testünkre is, ha nem edzünk, akkor elsatnyulunk. Az agyunkra is sajnos, ha nem használjuk, akkor egy idő után ilyen egybites droidok leszünk, és sajnos a kapcsolatainkra is igaz, hogyha nem ápoljuk, nem törődünk, nem váltunk személyesen olykor néhány szót. Ezt nagyon hangsúlyozom, mert azt hiszem, hogy a vírus erre tanított meg bennünket többek között, hogy ez a korábban olyan magas piedesztára emelt online kapcsolattartási lehetőség nem igazán váltja be a hozzáfűzött reményeket. Szóval, hogy az online egyeztetések, Skype baráti összejövetelek, ahol mindenki kocint otthonról, hogy hello, sziasztok, én már a harmadik diabetikus limonádét iszom, nem hozza azt, mint amikor személyesen leülünk a barátokkal, mint ahogy mi itt most személyesen beszélgethetünk megfelelő távolságból, meg elbújva itt a védőeszközök mögé, de hogy mi most személyesen beszélgethetünk, ezt nem nagyon tudja pótolni az online tér. A képernyő nem hozza azt az élményt, hogy látlak, érezlek, összehangolódunk. Ennek egyébként élettani alapja is van. Az interakciós szinkronitás, amit oly sokan kutatnak, az csak személyes találkozókor jön létre, és ez már pedig az emberi kapcsolatok, az összehangolódás egyik legfontosabb élettani alapja. Azzal tudok összehangolódni, akivel személyesen találkoztam, és ha ez elmarad, akkor a kapcsolatunk ereje is gyengül.
Hát kénytelen vagyok összekapcsolódni, hogyha a másik oldaláról közelítem, mert nem tudlak kikapcsolni, mint a Zoomon egy kamerát, hogy most akkor elég, mert akarom azt a negyedik diabetikus limonádém, és most 5 percig nem, és addig elmegyek, meg lenémítom a mikrofont. Nyilván ez csak az én példám, senkivel soha nem történt meg munkahelyi meetingeken, ez csak én vagyok, vagy szintén csak én vagyok, amikor ugye a buszon ismerőssel találkozunk, és az ember még jobban belemélyed abba a bizonyos könyvbe vagy telefonba, nehogy oda kelljen köszönni, mert még 4 megálló, és akkor még a végén beszélgetni kell. De visszakanyarodva, szerintem nagyon jó az a példa, amit említettél az autókkal kapcsolatban, például, hogy az autókat is elvisszük szervizbe, a telefonunkat is elvisszük szervizbe, de talán ez azért van, mert hogyha nem visszük el szervizbe, vagy már probléma van, lerobban, és másnap nem tudok menni dolgozni. Míg az anyukára, a barátra, a nagynénire, a feleségre, ne adj Isten, meg úgy gondolunk, hát az úgy adott, ő mindig ott lesz. És ha vannak problémák, azokat úgy, hát majd megoldom, majd a jövő héten, és nincs az a direkt vagy közvetlen probléma észlelés, hogy hát akkor holnap nem tudok elmenni mondjuk dolgozni, mert lerobbant az autóm, az anyukám, az úgy ott van, majd felhívom valamikor. Szóval ebben van talán egy ilyen kicsit sunyibb veszély.
A hozzáállásodat ez biztos, hogy befolyásolja, így van, hogy nem úgy lecserélhetőek, meg eldobhatóak, meg pótolhatóak, mint például egy autó, vagy egy elektronikai eszköz. Ami a cserben vagy, akkor veszek egy másikat.
Igen. Most akkor azt javaslom, térjünk le már konkrétan a párkapcsolatokra, de itt a digitális világban meg minden, majd szeretném, ha ennek mentén elmérnénk, mert nagyon-nagyon izgalmas. De hogyha rácsatlakozunk magára a pártalálás, vagy párkeresés témakörére, talán onnan érdemes szerintem indítani, hogy mit látsz itt akár praxisodban, kutatásaidban, mi az, amit a mai fiatal vagy párkereső, pártalálni kívánó keres a másikban? És mi az, ami miatt ez nehéz, mert mondjuk nem találja meg? Vagy hol vannak ebbe ilyen eltérések, akár differenciák, hamis elvárások?
Azt hiszem egyébként, hogy az elvárások azok változatlanok az elmúlt néhány ezer évben. A párkapcsolatnak még mindig két alapfunkciója van, amit várunk tőle. Biztonságban akarjuk érezni magunkat a párkapcsolat által. Ezt gyakran úgy kérdezzük meg, hogy figyelj, szeretsz? Hát persze, édesem. És figyelj, holnap is szeretni fogsz? Hát és figyelj, örökké is szeretni fogsz, ez az állandóság, kiszámíthatóság az egyik, amit várunk. A másik nagyon fontos, hogy segítsen a kapcsolatunk élmények átélésében, a változatosságban, az izgalmakban. A két alapfunkció egyébként kizárja egymást, de ez így van, mióta világ a világ. Mifelénk, ezt úgy értsd, hogy a rendszer szemléleti családterápiában úgy szoktuk mondani, hogy a dolgoknak nem oka, hanem története van. Ez egy úgy válasz a kérdésedre, hogy több részből áll össze, hogy mi tette nehézzé akár az online párkeresés. Szóval, hogy a fiatal, nem is annyira a fiatalok elvárásai, azok, amik gyökeresen megváltoztak, bár van egy új elvárás, ami azt tapasztalom, hogy tényleg újdonság, ez az erőfeszítés mentességre való törekvés. Uh-huh. Szóval, hogy azt hiszem, hogy a most aktívan párkereső generációk, akik a 30-as éveik elején, 20-as éveikben járnak, vagy akár a tinédzserek, ők már egy olyan életstílust kaptak, és tőlünk, a felmenő generációtól, szóval, hogy nem szeretném ennek a felelősségét egy az egyben rájuk terhelni, ezt mi mutattuk meg nekik, hogy úgy érdemes élni, hogy erőfeszítések nélkül. És így a párkapcsolatba is így akarnak belemenni, hogy...
Az emberben van egy hajlamosság, amúgy is a könnyebb utat választani.
Pontosan, és hát ott vannak a online ismerkedési felületek, ahol annyi csaj, meg annyi pasi van, hogy őrület, lehet közöttük lapozgatni, jobbra húzom, balra húzom, meghúzom, pikpak, szóval, hogy van egy olyan elvárás, hogy erőfeszítés, ne kelljen már itten hosszan udvarolni, meg egyezkedni, meg készülgetni a randira, hanem, hogy úgy megtetszik, akkor így jöjjünk össze, és legyen egyből egy párkapcsolat. Azt hiszem, hogy ez egy
olyan elvárás. Akkor holnap ott vár a másik ezer az applikációban, így vagy van. A buliban, vagy bárhol.
Pontosan. Meg hogy ne kelljen már alkalmazkodni, szóval, hogy figyelj, 6-kor találkozunk a nyugati óra alatt, hát nem érek rá, akkor hagyjuk itten ennyire bonyolítani. Ugye, mint az egykori viccben, hogy kérdezi a srác, hogy nálad vagy nálam, jaj, hát ha ennyire bonyolult, akkor inkább hagyjuk. Szóval tényleg így megyünk bele, és hát ez gyakran nem igazolódik vissza. Szóval, hogy azt hiszem, hogy egy tartalmas párkapcsolat még mindig odafigyelést, összehangolódást, egymással törődést, egymás szükségleteinek a figyelembevételét megkívánja, és hát sajnos ez erőforrás, meg időigényes. De ez csak egy szelete annak, hogy hogyan vált nehezebbé. Pár évvel ezelőtt egyébként elkészült nagy mintán a hazai online társkeresők igényeinek a felmérése, és nagy meglepetések nem születtek. A férfiak döntően vonzó külsőt és gondoskodást vártnak a leendő partnereiktől, a nők által pedig a leggyakrabban említett válasz, vagyis a módusz a humor. Ezt Mérő László professzor úgy fogalmazta meg, hogy ha megnevetted a lányt, akkor mást is tehetsz vele, ami meggel kezdődik. Szóval, hogy valóban azt hiszem, hogy a humor egy nagyon fontos, ez a szociálpszichológusok úgy szokták fogalmazni, hogy az együtt töltött idő örömteliségét vetíti előre. Tehát jó lesz azzal randira menni, jól programra menni.
Egy élmény.
Pontosan. Akinek, hát azért van valami humora, meg humorérzéke, szóval, hogy nem csak halálkomoly dolgokról fogunk beszélgetni, hanem néha el is mosolyunk.
Azért kérdeztem az elején, és pontosan mit keresnek a fiatalok vagy a párkeresők, mert ahogy most szintén említetted, hogy mi az, amit a nő vár, mi az, amit a fiú vagy a férfi vár, ezek azért mind-mind így első találkozásokhoz kapcsolódnak, hogy a jó benyomás, meg a humor, meg megnevettet, meg csinos, aztán nyilván ki tud alakítani, ez egy biztonságérzet a kapcsolatban, de még mindig az elején járunk, és amikor az ember ránéz, most direkt kicsit így elrugom a pöttyöst így az elköteleződés irányába, hogy stabil párkapcsolatok, házasság, azzal együtt az együttélés, ezek a fajta elköteleződési formák. Egyrészt ugye látunk a statisztikákban egy növekedést a házasságkötésekben. Uh-huh. Ugye itt mentek mindenféle statisztikákkal való dobálózások, hogy milyen magas, meg ilyen magas, még sose volt az elmúlt évtizedekben. De ha az ember jobban megnézi a KSH adatokat, az egyedülállók és az elváltak száma is párhuzamosan növekszik. Tehát ezért kérdezem, hogy mai fiatalok, részben itt családi minták, szülőktől hozott minták, ugye abban a generációban is nagyon magas a válásoknak már az aránya, mit hoznak elköteleződésbe, hogyha túlnézünk az első találkozókon, mégis mit keresnek, még mindig házasságot keresnek, egyáltalán, mert hogyha ezt megrajzolom akár itt karrier, meg hivatáskeresés szempontjából, biztos arról is tudunk akár egy külön podcastba beszélgetni, ugye ez a híres YZ generációt is kicsit bajban van. Mik itt a minták?
Fú, hát olyan komplex a kérdés, hogy van 3 órád, hogy válaszoljak rá, szóval, hogy tényleg ez egy ilyen egész estét betöltő előadás sorozat témája is lehetne, de hogy röviden összefoglalja. Két dolgot úgy kötném össze, a korábbi kérdés meg a mostanit, hogy valóban a párkapcsolatnak nagyon fontos szakaszai vannak a egymás megpillantásától odáig, hogy egyáltalán lesz-e első randi, onnantól, hogy egyáltalán lesz-e párkapcsolat, és hogy ez a párkapcsolat, az fennmarad-e egy időperspektívában is, együtt jövünk-e még haza a strandfestről, szóval, és a különböző időszakokban más-más számít. És hogy az online lehetőségek bővülése, az csak a találkozás esélyét növeli meg. Abban már egyáltalán nem segít, hogy onnantól, hogy találkoztunk,
nem
így van, tényleg egy kapcsolat jöjjön létre közöttünk, elkezdjünk érdeklődni egymás iránt, mert az érdeklődés visz közel egymáshoz, elkezdjünk összecsiszolódni, elkezdjük összegyűjteni a közös pontokat, amit tudjuk, hogy hát első randiról biztos sokaknak van olvasmányélmény, hogy ott tényleg ezeket a közös pontokat keressük, mert van egy olyan tapasztalatunk, hogy azok hoznak össze, szóval amiben egyetértünk, hogy hello, te is így itt vagy, aha, hát ez egy közös pont, jaj, de klassz, akkor járjunk, így van, igen, ez jel, ugye, és akkor lépünk előre. A elköteleződés, szóval hogy hogyan lesz egy friss kapcsolatból elköteleződés, az egy nagyon hosszú út, és azt hiszem, hogy erre megint, hogy a saját generáción felelősségét hangsúlyozzam, a most aktívan párkeresők nagyon-nagyon rossz mintákat kaptak tőlünk, a mi generációnktól. Persze én is foghatnám, hogy már a mi szüleink választották egyre növekvő mértékben a kapcsolati nehézségekre adható szinte egyetlen érvényes válasznak a kapcsolat megszakítását. De hogy ne ilyen bigfa nyelven beszéljek, szóval, hogy a felmenő generációk között terjedt el, hogy hát gyerekek, legfeljebb elváltok. Ezt nagyon gyakran hallani, ahogy így mondják a fiataloknak, sőt, én már jártam olyan esküvőn, ahol a lagzin ez elhangzott, hogy gyerekek, semmi baj, mint hogyha tényleg vigasztalni kéne az ifjú párt, van semmi baj, igen, legfeljebb elváltok. És lásd csodát, ez a pár, aki tényleg ezt hallotta a lagzin, fél év múlva tényleg elváltak, szóval beteljesítették a küldetéseket, amit az idős bölcsek átadtak nekik. Szóval azt hiszem, hogy a mostani generáció azt hallotta a felmenőitől, tőlünk, a idősebbektől, hogy az elköteleződés kutya nehéz, a házasság börtön, az asszony sors nehéz, és hogy hát úgy is el lehet válni. És azt hiszem, hogy ez döntően meghatározza azt, hogy azok, akik most keresik, hogy nekik milyen családmodell, milyen kapcsolati forma lesz, hozza el a kiegyensúlyozottságot, a biztonságot és a boldogságot, hát zavarban vannak, mint Ádám anyák napján. Mert hogy észlelik, hogy tényleg az elköteleződés az egy nehéz döntés. Uh-huh. És olyan hosszúnak tűnik. Ráadásul leépítettük az ezt szolgáló rítusokat. Azt mondtuk, hogy nem kell a papír, és nincs rá szükség. Hagyjuk az egészet a manóba.
Viszont kell a házassági szerződés, viszont előrejelzi, hogy csak ha bármi van, nagyon szeretlek,
akkor
de,
pontosan,
de ha bármi van.
Nehogy azt gondolt, hogy akkor a bögrét azt viheted, mert azt én hoztam a kapcsolatba. Szóval valóban a házasságnak, vagy a kapcsolatnak a gazdasági része fölértékelődött, ez korábban is megvolt, szóval a házasság mindig azon túl, hogy érzelmi, kulturális fogyasztás, mindig is egy gazdasági egység is volt, most ezt növekvő mértékben hangsúlyozzuk valóban ezt a részét. Szóval, hogy az nehezedett meg, hogy aki így széllel szemben énekelve, ami hát tudjuk, hogy veszélyes, mert az arcunkba jön az egész, szóval széllel szemben énekelve, a kulturális hatásokkal szembe menve, rá akarja szánni magát az elköteleződésre. Sokan egyébként amellett maradnak, hogy hát, hogyha ez ilyen nehéz és bajos ez az elköteleződés, akkor hagyjuk ki az életünkből. Most úgy együtt vagyunk, ez így stabil, aztán majd meglátjuk. És hogy természetesen így is lehet kiegyensúlyozott kapcsolatokban lenni, azonban az a hozzáállás, hogy számítok rád, és tervezek veled, és kikötöttem melletted.
Van egy döntésem.
Így van, ez egy döntés.
És stb.
Sőt, ez egy közös döntés, mert együtt hoztuk meg, egymás irányába hoztuk meg a kapcsolat megfelelő időszakában, amikor már differenciálódtunk egymásról. Szóval, hogy ez a döntés azért alapvetően meghatározza a kapcsolathoz való hozzáállást. Párterapeutaként például azt tapasztalom, hogy amíg úgy jön el egy pár a párterápiára, bármelyik életszakaszban lehetnek ők egészen ifjú, pár néhány hónapos vagy éves kapcsolatban, vagy 23 év házasság után, amíg úgy jönnek el, és ez tényleg hozzáállás kérdése, hogy hajlandó vagyok további erőfeszítésre a kapcsolatért, ami lélektani szempontból tulajdonképpen ez az elköteleződés, hogy így a nehézségekkel együtt szívesen teszek a kapcsolat érdekében, addig tulajdonképpen a párterápiás munkának óriási perspektívái vannak. Amikor úgy jönnek el, hogy akár a legjobb időszakban is, meg jó anyagi háttérrel, stabil kiszámítható pontban, hogy hát lemondtunk arról, hogy tegyünk erőfeszítést a kapcsolatért, én már nem akarok ebbe fetszölni, én már sokat tettem, már adtam neked puszit, meg készítettem ételt, meg vettem neked köszöntőt, így van.
Már próbálkozom. Igen.
Szóval, hogyha erről lemondanak, akkor a legfurmányosabb kérdéseket tehetem föl, a legkimódoltabb, klassz, friss szakirodalomból származó beavatkozásokat ajánlhatom meg a párnak. Bajban leszek, és
nem
nézek.
Nem lehet rád áttolni az ő munkájukat. Ja, erről van szó, nem? Vagy nem, ezt próbálják, hogy majd eljárunk terápiára, és akkor azt mondjuk magától megoldódik.
De hogy így van, viszont az üzemanyag hiányzik belőle. Szóval tulajdonképpen a lélektani értelemben vett elköteleződés, ami egybeeshet a kulturális elköteleződéssel, az egy ilyen nagyon fontos kapcsolathoz való alaphozzáállást jelent, és ennek hiányában valóban úgy tekintünk a kapcsolatunkra, mint a eldobható PET palackra, hogy hát legfeljebb lecseréllek, ahogy már eddig is tettem sokakkal, és ez engem is befolyásol, meg a páromat is befolyásolja. Szóval, hogy azt hiszem, hogy akik emellett akarnak dönteni, egyrészt bajba vannak, mert sok negatív sugalmazást kapnak a felmenőktől, másfelől a kultúránk sem ezt támogatja. A kultúrából olyan üzeneteket kapunk fiatalként, hogy valósíts meg önmagad, figyelj önmagadra.
Ez neked jár.
Ez neked jár. Fejezd ki az érdekeidet, értékeidet, szükségleteidet. Azonnal szólj, ha valami nem tetszik.
Gyakorlatilag olyan dolgok, amit hogyha az ember az élet minden másik területén alkalmazna, mondjuk a munkahelyén, én elkezdeném folyamatosan az érzelmeim alapján kifejezni, nekem mi tetszik, mi nem tetszik, meg érzelmeim alapján jönnék be dolgozni, meg nem jönnék be dolgozni, nagyon hamar valószínűleg az utcán lennék, és ugye szokták mondani, hogy az ember ezt a káoszt, úgymond érzelmi ilyen hullámvasutat egy területen engedi meg magának, ami elvileg a legfontosabb neki a párkapcsolatában, vagy így a házasságában.
Így van, és nagyon kár lenne, hogyha az utcán találnád magad, mert akkor miről beszélgetnénk. Szóval, hogy drukkolok, hogy ez ne így legyen. Tehát, hogy valóban a kultúránk arra bíztat, hogy mindig figyeljünk magunkra a párkapcsolatban. Márpedig azt hiszem, hogy egy közép vagy hosszú távú párkapcsolatnak az az egyik kulcsa, hogy figyelünk egymásra, alkalmazkodunk egymáshoz, figyelembe vesszük a párunk szükségleteit, a párunk érdekeit, hűek vagyunk egymáshoz, és egyáltalán nem csak szexuális értelemben, hanem a párom érdekeit akkor is képviselem, ha ő nincs itt fizikailag jelen. Akkor is gondolok rá, mint társamra, hogyha nincs itt, és nem tudja ellenőrizni ezt. És hát azt hiszem, hogy erre abszolút nem bíztat a kultúránk, és ez megint megnehezíti azt, hogy úgy ismerkedni még csak-csak, de benne maradni egy kapcsolatban nagyon nehéz dolgunk van, mert nincsen rá forgatókönyvünk. Magunkra nagyon figyelünk, a társunkra figyelni meg elfelejtettünk, már pedig a kapcsolatot ez élteti. A virágainknak veszünk tápot, és meglocsoljuk őket a címke szerint. Hát bizony a kapcsolatunknak is szüksége van tápoldatra, meg locsolásra, nem csak húsvétkor, bár azt hiszem az is egy kiveszett rítus a kultúránkból. Szóval, hogy ezt a törődést, ezt mintha úgy elfelejtettük volna. Nagyon gyakran tapasztalom, eljönnek párok párterápiába hosszú év együttélés után, és elmondják, hogy úgy ellaposodott a kapcsolatunk. Elkezdünk arról beszélgetni, hogy mikor randiztak utoljára, mikor dicsérték meg egymást utoljára, mikor vettek egymásnak utoljára ilyen apró kis ajándékokat, figyelmességeket, mikor tettek szívességet egymásnak, vagyis mikor éltek a szeretett nyelv valamely formájával. Gary Chapman koncepcióját sokan ismerik a szeretett nyelvekről, szóval hogy mikor fejezték ki egymás felé a szeretetüket, és nagyon gyakori, hogy a párok naptári távlatokban gondolkodnak, de ne idei naptárra gondolj, hanem ilyen 2016-ban egyszer megköszöntem neked a vacsorát. És hogy Hát, eljátsszuk, hogy csodálkozunk, hogy amit nem ápolunk, nem gondozunk, az elsorvad, márpedig a kapcsolatnak meglepő módon a 17. évben ugyanarra van szüksége, mint az első 3 hétben. Olyan érdekes, ha megkérdezzük a fiatalokat, pontosan tudják, mi kell ahhoz, hogy kapcsolat legyen egy ismerkedésből. Odafigyelés, bókolni, dicsérni, nevetni a másik, akár idétlen vagy idétes tréfáin, közös program, közös élmény, dicséret, virág, kaja. Körülbelül ez kell ahhoz, hogy úgy összetudjunk jönni. És olyan, mint a, miután összejöttünk, mint ezt elfelejtenénk.
Jaj,
és
megvan. Az,
így van. Ennyi, megvan. És így tényleg, mintha nem emlékeznénk rá, hogy pontosan erre van szükség. 2 év múlva is, 6 év múlva is, meg 23 év múlva is egy virág, egy gesztus, egy odafordulás, egy közös élmény, ami összerak bennünket.
Az időnk nagyon rohan, de mégis szeretném, ha erről még röviden beszélnék, mert kimondod a másik kulcsszót, ami nem csak a kattintásainkat fogja növelni, de ez nem nagyon lényeges ebben az egész helyzetben, amiről itt az elmúlt 20 percben beszélgettünk, a szexualitás. Ugye, hogy azért a korunk egy módon bizonyosan nagyon szexualizált, a reklámjaink, a plakátok, akár női oldalról, hogy egy férfinak mennyire nehéz azt a rengeteg vizuális tartalmat is úgymond elkerülni, elkerülni a fogyasztását, és női oldalról is az a kép, amit akár a nők felé, akár a férfiak részéről megfogalmaznak, hogy neki milyennek kéne lennie, vagy egy férfinak milyennek kéne lennie egy ilyen nagyon szexualizált koncepcióba, vagy kontextusba. Ez nagyon sokszor megnehezít talán az őszinte megismerést is az elején, hogyha ez alapvetően a szex körül forog, vagy akár egyikük se e körül szeretne forogni, de van egy olyan kulturális társadalmi nyomás, hogy már pedig itt ez alapvetően erről kell, hogy szóljon, és ez rendben van, akár hogyha mi most együtt vagyunk, nem vagyunk együtt, de mindenféle partnereink vannak. Tehát ez is azt gondolom az elköteleződést, meg az egész kapcsolati tartóságot talán nehezíti, vagy gyengíti. Vagy ebben is olyan mankó nélkül vannak sokszor a fiatalok, vagy a pártkeresők.
Így van, sőt, van egy olyan jelenség, ami mellett a szexualitással kapcsolatban nem mehetünk el, és ez a pornófogyasztás, hogy természetesen a MCC podcastjaira kattintanak a legtöbben az interneten, de a második legtöbb az a pornó, szóval, hogy valóban a ilyen elérések azok az internet létrejötte óta vezetik a statisztikákat. És a pornóval elsősorban az a baj, és ezt például Csonka Balázs kollégám könyvéből tudhatjuk, hogy a pornó szintén az erőfeszítésmentes szexualitás. Egy normál párkapcsolatban a szexualitás megéléséhez megint csak az kell, amiről eddig beszéltünk, odafigyelni a páromra, törődni az ő szükségleteivel, ráhangolódni, mert van, amikor egy intenzívebb tempó lesz közös örömünk, gyönyörünk forrása, van, amikor egy ilyen lelassultabb, átéltebb mód. A pornóban és a pornóhoz társuló önkielégítésben viszont nem kell tanakodni, ott bármit megtalálok, azonnal ott van a nagyon magas szintű ingeranyag, és erőfeszítés nélkül...
Csak egy másik ember.
Így van, nem kell vele törődni, meg odafigyelni, meg itten végighallgatni, hogy ő mit szeretne, meg rászánni azt a plusz időt, és ez valóban a szexualitást kiveszi a párkapcsolat teréből, és áttereli a képernyők elé, ami hát bizonyosan nem segíti a párkapcsolatok fenntartását, hiszen pontosan tudjuk, hogy a párkapcsolat elején elönti agyunkat a feniletilamin, és azt mindent megengedünk a másiknak, és mindenben a közösséget keresünk, de egy idő után a kapcsolat, a kötődésre lesz szükségünk a kapcsolat átéléséhez, aminek az oxitocin az élettani megfelelője, ami pedig a szexualitás során szabadul föl, és noha tudjuk, hogy étcsokiból is hozzá lehet jutni, ahhoz nagyon nagy mennyiségű étcsokit el kell nap mint nap fogyasztani, hogy a szexualitáshoz mérhető dózist elérjük, a megfelelő profilaxista szervezetünkben, szóval, hogy persze most ironizálok, tehát, hogy valóban a szexualitásban is olyan új tendenciák vannak, amit részben az internet hozott nekünk, a pornó könnyű hozzáférhetősége tekintetében, ami megint csak nem a kapcsolatok erősítését, a kapcsolatok megélését, mély átélését és egymásra hangolódást teszi lehetővé. Azt hiszem, hogy nagyon sok dolga lesz a kultúránknak, a most aktív generációknak, hogy fölülírja ezt, mert hogy minden generációnak a felelőssége, hogy gerebjézzen a kapott lehetőségek közül, és ami nem segíti az életét, azt kiszelektálja, és csak azt tartsa meg az új lehetőségekből, ami tényleg segíti adott esetben a párkapcsolatokat.
Itt sajnos be kell fejeznünk, de biztos vagyok benne, hogy folytatni fogjunk ennek a témának a mentén is, és más témákban is. Nagyon köszönjük, hogy itt voltál velünk, és elfogadtad a meghívást.
Kérdéseidet és a figyelmet.
És nagyon köszönjük a kedves nézőinknek, hallgatóinknak is, akik végighallgatták az MCC podcastjának ezen epizódját. Kozma Viszkeleti Dániel volt a vendégem, én pedig Heltai Péter voltam. Hogyha bármilyen kérdésük lenne akár Dánielhez vagy hozzám, azt a kommunikációkukac.mcc.hu-ra írják meg. Egyébként pedig minden egyéb felületen kövessenek minket. Nagyon köszönjük a figyelmüket, hallgassanak minket továbbra is, mert megéri.
Önök az MCC podcastet hallották. Kövessenek minket a Facebook, Instagram, YouTube, SoundCloud és Twitter csatornáinkon, illetve az mcc.hu honlapunkon.